64. fejezet. A cézári kertekben rendezett látványosság után a börtönök majdnem kiürültek. Igaz, hogy közben tovább üldözték és börtönbe vetették azokat, akikről gyanították, hogy a keleti babonaság hívői, de az embervadászatok egyre csekélyebb eredménnyel jártak, és csak éppen annyi áldozatot tudtak felhajtani, amennyivel a következő látványosságokat elláthatták, de már a játékok is végük felé jártak. A nép betelt már a vérlátásával, sőt bele is fáradt, és egyre nagyobb nyugtalansággal töltötte el az áldozatok eddig sohasem tapasztalt viselkedése. A babonás Festinus aggodalmai átterjedtek ezer meg ezer lélekre. A tömeg körében egyre különösebb dolgokat beszéltek a keresztény istenség bosszúszomjáról. A börtönben kitört tífuszjárvány elterjedt a városban is, és még növelte az általános rettegést. Látták a gyakori temetéseket, és mind azt hajtogatták, hogy újabb piakulumokkal kell kiengeszteni az ismeretlen istent. A templomokban áldozatokat mutattak be Jupiternek és Libicinának. Végül is Tigellinus és csatlósai minden erőlködése ellenére egyre általánosabb lett a vélemény, hogy Rómát a Cézár parancsára gyújtották fel, és a keresztények ártatlanul szenvednek. De Nero és Tigellinus éppen ezért nem hagyták abba a keresztények üldözését. Hogy a népet lecsillapítsák, új rendelettel szabályozták a gabona, bor és olajosztást. Külön előírások könnyítették meg a házak újjáépítését, és számos kedvezményt nyújtottak a háztulajdonosoknak. Más rendelkezések az utcák szélességét szabályozták meg, hogy a tűzvész elkerülése véget milyen anyagból kell a házakat építeni. Cézár maga is részt vett a szenátus ülésein, és együtt tanácskozott az atyákkal a város és a nép jólétén, de a kegyelemnek még csak árnyéka sem esett az elítéltekre. A világúra mindenekelőtt arról akarta meggyőzni a népet, hogy ilyen könyörtelen büntetések csak is bűnösöket sújthatnak. A szenátusban szintén egyetlen szó sem hangzott el a keresztények védelmében, mert senki sem akart újat húzni Cézárral, és ezen felül az előrelátóbb emberek azt állították, hogy az új hittel szemben nem állhatnának meg a római birodalom fundamentumai. Csak a halottakat és a haldoklókat adták vissza családjuknak, mert a római jog nem állt bosszút a holtakon. Vinicius számára némi megkönnyebbülést jelentett az a tudat, hogy ha Lügia meghal, családi sírboltjában temeti el, és ő is mellette fog nyugodni. Most már cseppet sem reménykedett abban, hogy Lügiát megmentheti a haláltól, félig ő maga is elszakadt már az élettől, és teljesen elmerült Krisztusban, úgyhogy már nem is ábrándozott arról, hogy Lügiával másképpen is egyesülhet, mint az örökké valóságban. Hite szinte mérhetetlenül elmélyült, és ilyen hit mellett az örök élet hasonlíthatatlanul valószínűbb és kézzelfoghatóbb volt az ideig való életnél, amelyben mostanáig élt. Szíve mélységes a rajongással telt meg. Már életében szinte teljesen átszellemült, és mivel a maga számára a teljes felszabadulás után áhítozott, ugyanezt kívánta a másik, szeretett léleknek is. Úgy képzelte, hogy ő és Lügia majd kézen fogva mennek fel az égbe, ahol Krisztus megáldja őket, és megengedi, hogy ott lakjanak az örök világosságban, amely békés és végtelen, akár a hajnal bír. Csak azért könyörgött Krisztushoz, hogy kímélje meg Lügiát az aréna kínjaitól, és engedje meg, hogy a börtönben szenderüljön el békésen, mert abban egészen bizonyos volt, hogy Lügiával együtt ő is meghal. Úgy vélte, ha ez a tengernyi vér kifolyt, még csak remélnie sem szabad, hogy egyedül Lügia menekül meg. Pétertől és Páltól is hallotta, hogy nekik is vértanú halált kell halniuk. Látta a kilont a keresztfán, és ez meggyőzte arról, hogy a vértanú halál is lehet édes. Most hát azt kívánta, hogy jönne már el mindkettőjük számára, mint szomorú, nehéz sorsuk, várva várt jobbra fordulása. Időnként már előre érezte a síron túli élet ízét. A lelkük fölött lebegő szomorúság mindigább elvesztette régi égető keserűségét, és fokozatosan átalakult az Isten akaratában való földön túli békés megnyugvássá. Vinicius régebben nagy erőfeszítéssel úszott az ár ellen, harcolt és gyötrődött, most pedig reábízta magát, és hitte, hogy az az örök csend felé viszi. Érezte, hogy Lügia is készül a halálra, mint ő, és hogy hiába választják el őket egymástól a börtönfalai, ők már együtt mennek, és úgy mosolygott erre a gondolatra, mint a boldogságára. És valóban olyan egy akarattal mentek egymás mellett, mintha naponta órák hosszat megosztották volna egymásra a gondolataikat. Lügiának szintén nem volt már más vágya, sem reménye, mint a síron túli élet. A halált nem csak megváltásnak tekintette, mely megszabadítja a börtön falai, Cézár és Tigellinus karmai közül, hanem Viníciusszal való egyesülése pillanatának is. E rendíthetetlen biztonsággal szemben minden egyéb elvesztette jelentőségét. A halál után még földi boldogság is kezdődött számára, tehát úgy várta azt, mint a mennyasszony a mennyegző percét. És a hitnek az a rohanó ária, amely az első hívők ezreit szakította el az élettől, s vitte a síron túl, Ursuszt is magával ragadta. Ő is sokáig nem akart beletörődni szívében Lügia halálába, de mikor a börtönfalain naponta átszivárogtak a hírek, hogy mi történik az amfiteátrumokban és a kertben, mikor a halál mintha az összes keresztények közös és elkerülhetetlen sorsává, de egyszer mint kincsévé, sőt nagyobb kincsévé is vált volna, hogy sem a halandó ember fel tudta volna érni, már nem mertek érni Krisztust, hogy Lügiát fossza meg ettől a boldogságtól, vagy hosszú évekre halassza el azt számára. Ő maga, barbár paraszti lelkében úgy gondolkozott, hogy a Lügius király leányának több jár és többet is kap ama mennyei gyönyörökből, mint az egész paraszti tömeg együttvéve, amelyhez ő maga is tartozott, és hogy az örök dicsőségben Lügia közelebb ül majd a bárányhoz, mint mások. Hallotta ugyan, hogy Isten előtt minden ember egyforma. Lelke mélyén mégis ott kísértett a meggyőződés, hogy a vezér, mégpedig az összes Lügiuszok vezérének leánya, mégsem egyenlő akármelyik jöttment rabszolga leányal. Azt is remélte, Krisztus megengedi neki, hogy tovább szolgálja Lügiát. A maga számára csak egyetlen kívánsága volt, hogy ő is a keresztfán halhasson meg, mint a bárány. De ez olyan hihetetlen boldogság lett volna, hogy noha hallott arról, hogy Rómában a legsötétebb gonosztevők közül is sokat megfeszítenek, szinte imádkozni sem mert az ilyen halálért. Úgy vélte, bizonyára vadállatok agyarától kell elvesznie, és ez volt legfőbb belső gondja. Gyermekkora óta a végtelen rengetegben örökös vadászatok közepette nevelkedett, és ember fölötti ereje révén még férfivá sérdülése előtt nagy hírt nevet szerzett magának a Lügiuszok között. Annyira kedvelt foglalkozása volt a vadászat, hogy később, mikor Rómába kerülvén le kellett mondania róla, eljárt a viváriumokba és amfiteátrumokba, hogy legalább láthassa az ismerős és ismeretlen vadállatokat. Látásuk felkeltette harci kedvét, s ölni szeretett volna, most hát attól félt lelkében, hogyha az amfiteátrumban találkozik velük, olyan gondolatai támadnak, amelyek nem igen lesznek méltó keresztény emberhez, akinek kegyesen és türelmesen kell meghalnia. De ebben is Krisztusnak ajánlotta magát, mert vigasztalására voltak más, szelídebb gondolatai. Hallotta ugyanis, hogy a bárány hadat üzent a pokoli hatalmaknak és gonosz lelkeknek, és ezek közé számítottak a keresztények minden pogányi istenséget. Azt gondolta hát, hogy ebben a harcban jó hasznát veszi majd neki a bárány, mert jobb szolgálatokat tehet neki, mint mások. Azt sem fért ugyanis a fejébe, hogy az ő lelke ne legyen erősebb, mint más vértanúké. Egyébként pedig naphosszat imádkozott, szolgált a raboknak, segített a felügyelőknek és vigasztalt a király kisasszonyát, aki néha azon sajnálkozott, hogy rövid életében nem tudott annyi jót cselekedni, mint ama híres Tabita, akiről annak idején Péter apostol beszélt neki. Végül a fegyőrök is megszerették Ursuszt a nagy szelídségéért, bár még a börtönben is félelemmel töltötte el őket rendkívüli ereje, amelynek sem kötél, sem vasrács nem állhatott ellent. Gyakran ámulatba ejtette őket derűs kedélye, és igyekezte kipuhatolni ennek forrását, mire Ursus olyan rendíthetetlen bizonyossággal beszélte el nekik, milyen élet vár rá halála után, hogy a fegyőrök ámulva hallgatták, és most először érezték, hogy ide a föld alá, ahova a napsugár sem szűrődhet be, a boldogság mégis behatol. és mikor megpróbálta rábeszélni őket, hogy higgyenek a bárányban, egyik-másiknak átvillant az agyán, hogy szolgálat a rabszolgaszolgálat, élete nyomorúságos élet, s némelyikük eltűnődött bal sorsa fölött, melynek csak a halál vett véget. De a halál újabb félelemmel töltötte el őket, és semmi jót sem vártak tőle, míg ez a Lügius óriás és ez a leány, aki olyan, mint a börtön szalmájára dobott virág, örvendezve mentek feléje, mintha a boldogság kapujához közelednének.